Heti gazdasági figyelés.
Köszöntöm az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjének hallgatóit. A mikrofonnál Trifkovics Rita, a műszaki munkatárs Dragan Márics. Mai műsorunkban témánk lesz a második vajdasági magyar közösség terület és gazdaságfejlesztési stratégiájának tervezete. A folytatásban az online fizetés veszélyeiről és a webáruházakról szólunk. Bemutatunk egy pacséri forgalmazó céget, majd a gunarasi templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. A műsort ezúttal is tőzsdepercekkel zárjuk. Tartsanak velünk!
Gazdasági figyelő.
Elkészült a 2026 és 2033 közötti időszakra vonatkozó második vajdasági magyar közösség terület és gazdaságfejlesztési stratégiájának tervezete. A dokumentum nyilvános vitája 2025. november 20-a és 2026. január 20-a között valósul meg. Az első találkozót Óbecsén tartották, Zórád Cservenyák Anetta összefoglalója.
Az érdeklődők 7 helyszínen nyilváníthatják ki véleményüket és tehetnek javaslatot a dokumentummal kapcsolatban. A közvita első helyszíne Óbecse volt, az eseményt a zsúfolásig megtelt Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben tartották meg december 1-én. A stratégiát Pásztor Bálint, Nagy Imre, Szedlek Otília és Újhelyi Ákos szerkesztők mutatták be. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, az első közvitán megjelentek száma is azt bizonyítja, hogy jó döntés volt a második gazdaságfejlesztési tervnek a kidolgozása.
Pásztor István megbízásából az ő kezdeményezésére kezdődött el 2011-12-ben az első stratégiának a kidolgozása, és ahogy a fiatalok mondanák, a többi immár történelem, több mint 16 ezer sikeres pályázó, és mindazok a számok, amiket nagyon gyakran el szoktunk mondani, azt bizonyították és bizonyítják, hogy a mi nemzetrészünk, a mi közösségünk egy életerős közösség, amelynek a túlnyomó többsége itt a szülőföldünkön képzeli el a jövőjét, és ennek érdekében minden hajlandó megtenni, és küzd azért, hogy vállalkozóként, munkavállalóként, mezőgazdasági termelőként itt tudjunk maradni és fejlődni tudjunk a szülőföldünkön. A Prosperitáti Alapítvány támogatási rendszere, Magyarország kormányának a támogatása mindazt eredményezte az elmúlt 10 évben, hogy ehhez anyagiakat is tudtunk biztosítani. Úgy gondoltuk, hogy eljött az idő arra, hogy egy új stratégia kidolgozására kerüljön sor, lévén, hogy azért az elmúlt bő 10 esztendőben nagyon sokat változott a világ, a gazdasági szereplőknek a mindennapjai, a mezőgazdasági termelésnek a hétköznapjai is igencsak megváltoztak, nem beszélve a politikai és általában véve társadalmi közegnek a változásáról az elmúlt 10 esztendőben. Éppen ezért január 17-én, az idén, Nagy Imre professzor urat, Szedlák Otília professzorasszonyt és Újhelyi Ákos magisztert arra kértem föl, hogy ennek az új stratégiának legyenek a szerkesztői, és álljanak ennek a szakmai munkának az élére. 89 elméleti és gyakorlati szakember kapott tőlem felkérést február folyamán, hogy ennek a munkának legyenek a részesei, és azt tudom mondani büszkén, hogy a 89 fölkért szakértőből 88 vállalta azt, hogy a munkája mellett, az egyéb teendői mellett időt szán arra, hogy a második gazdaságfejlesztési stratégiát kidolgozza. Ez el is készült 10 hónap alatt, közzé is tettük, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy elindíthatjuk a közvita sorozatunkat, és hát azt tudom mondani, hogy a közös jövőnek a tervezése itt Óbecsén indul. Óbecse az első helyszíne a 7 állomásból álló közvita sorozatnak. Valamikor január folyamán Magyarkanizsán fog bezárulni a kör, és a teljes vajdasági magyar közösséggel, a gazdákkal, a cégvezetőkkel, a foglalkoztatottakkal körbejárjuk majd ennek a stratégiának az ágát, bogát, és megnézzük, hogy mi az, ami ebben a tervezetben jó, és hogyan lehetne kiegészíteni, hogyan lehetne bővíteni.
A stratégia célja az itthonmaradás feltételeinek javítása, a külföldön élők hazahívása, a munkavállalók támogatása és egy modern, innovációvezérelt gazdaság megalapozása. A dokumentum célja, hogy felélesszék a vidéket, a gazdasági ágazatokat és a vajdasági magyar közösség fiataljait arra ösztönözzék, hogy a térség gazdasági szereplői legyenek, mondta Nagy Imre, a Prosperitáti Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke.
Vannak olyan meglátások és olyan fejlesztési célok, prioritások, tevékenységek, amelyek nem biztos, hogy éppen a támogatási rendszer, abban a támogatási rendszerben fognak belekerülni, ami tehát a múltban benne volt, illetve vannak olyan témák, amelyek nem föltétlen a prosperitáti támogatásának a keretébe tartozik, viszont szükségesnek tartottuk, hogy az a terület, ahol a vajdasági magyar közösség tevékenykedik, olyan fejlesztési célokat is tartalmazon, ami nem a prosperitáti feladata, viszont nagyon szükség van ezen témák fejlesztésére. A stratégia alapcélja elsősorban az, hogy a vajdasági magyar közösségnek a fiatal generációit, a középgenerációit, tehát mindenkit helybe tartsunk, viszont azt tudjuk, hogy a fiatalokat kell helybe tartani, mivel az a veszély áll fönn, hogy azok fognak elvándorolni, tehát azoknak az itthontartása és azoknak a hazahívása, akik elmentek vagy idegenesen külföldön tartózkodnak. A másik négy stratégiai cél összefügg az elsővel, ugyanis a helyben tartás, a hazahívás nem történhet meg a mezőgazdasági fejlesztések, illetve támogatások nélkül, nem történhet meg a vállalkozás fejlesztések nélkül, nem történhet meg oktatás, szakképzés nélkül, nem történhet meg az idegenforgalmi fejlesztések támogatása nélkül, tehát mindazok a tevékenység, amelyek a vajdaságban, a vajdasági magyar közösség által lakott területeken érdekesek, illetve a vidékfejlesztésnek a kulcs területei, kulcs funkciói. Tehát, hogyha így listázzuk a fő stratégiai célokat, annak érdekében, hogy egy fenntartható és fiatalok által vezérelt vidékfejlesztés, vidéki gazdaságot tudjuk kialakítani. 5 olyan stratégiai célunk van, amelyek ezt a tevékenységet próbálják alátámasztani, elősegíteni. Tehát az első a fiataloknak a itthontartása, a második a innovációorientált vállalkozásfejlesztés, amelyben hogy helyet kap a digitalizáció, most már a robotika, a mesterséges intelligencia módszer szintén beiktattuk. Tehát ezek az újítások, amelyek a korábbi stratégiában nem kaptak helyet. Tudjuk azt, és ezt önök is nagyon jól tudják, hogy rengeteg olyan vállalkozás van vajdaságban, és a vajdasági magyar közösségnek a kereteiben is, amelyek csúcs technológiákkal dolgoznak már, amelyek külföldre, európai piacokra termelnek. Viszont a cél az, hogy még több ilyen legyen. Csak ilyen magas számú innovatív vállalkozásokkal tudunk komoly fejlesztéseket elérni. Ugyanilyen problémák vannak, illetve ugyanilyen fejlesztési lehetőséget kívánunk támogatni a mezőgazdaság, illetve a vidékfejlesztés keretében, vagyis a kettő között még van ugye az élelmiszertermelés, tehát ez is egy nagyon fontos, és önök is ezt nagyon jól tudják, hogy vajdaság és az élelmiszertermelés, meg a mezőgazdaság 3 összefüggő fogalom, amelynek a fejlesztését nem szabad elfelejteni, viszont mi ezt nem is felejtettük el, sőt ezt önök is nagyon jól tudják, hogy és az adatok is erről beszélnek, hogy a korábbi stratégia megvalósítása során éppen a mezőgazdaság fejlesztés, a mezőgazdasági pályázatoknak a száma volt nagyon, nagyon magas. Az egyik újítás, ami a mezőgazdasági fejlesztéseknek a keretébe tartozik, a klímabarát mezőgazdaságnak a megteremtése és annak a támogatása, ugyanis tudjuk azt, hogy klímaváltozással találjuk szemben magunkat, tehát ezeket az ágazatokat, illetve ezeket a termelési módokat, olyan módokat kéne fölváltani, amely a klímaváltozásnak megfelel, illetve választ ad a klímaváltozásra, vagyis alkalmazkodik a klímaváltozáshoz. például a vízvisszatartás, vagy a zöld területek fejlesztése, ez mind olyan aprólékos tervezést és utána pedig támogatási rendszert követelnek meg, amely ugye ebbe a témába fog jelentős változásokat okozni, ha azt úgy fogjuk megszívlelni és megvalósítani. A következő témánk, ugye, ami a korábbi stratégiában is megvolt, sőt aztán egy új külön stratégia készült, ez a turizmusfejlesztés, tehát a idegenforgalom és a vidéki idegenforgalom, vagy a falusi turizmusnak a fejlesztése, tehát attól függ, hogy milyen településen vagyunk. Mindenhol kell találni olyan lehetőséget, adottságokat, hagyományőrzést, ugye, amit idegenforgalmi szempontból ki tudunk használni. A stratégiában megtaláljuk majd, hogy két kulcs ágazat van, amit támogatni fogunk. Ez egyrészt a idegenforgalmi vonzerőknek a fejlesztése, a másik pedig a szálláskapacitások fejlesztése. A kettő egymással jár, a kettő külön nem fejleszthető, tehát párhuzamosan szükséges ezeknek a dolgnak a fejlesztése. Annak idején nagyon sokszor akár Pecellón vagy Kanizsán a termelőkkel és a helyiekkel rengeteget beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne a Tisza mentén idegenforgalmat fejleszteni. Voltak elismerő szavak az elképzeléseinkre, de aztán nem igazán történt semmi, viszont én nagyon arra appellálnák, hogy ezeket a fejlesztéseket szívleljük meg és próbáljuk meg a Tisza parton komolyabb idegenforgalmat, hiszen ez jövőnek a egyik gazdasági ága lesz. Az ötödik fejlesztési irány az a határon átnyúló kapcsolatoknak a fejlesztése. Ez egy újabb fejlesztési irány a stratégiában, de nem új dolog a vajdasági magyar közösségnek a tevékenységében. Ezek a fejlesztések is főleg azoknak a településeknek jelentenek sokat, amelyek ugye direkt a határ térség, a határvonal mellett vannak, akiknek vannak szimmetrikus határon túli kapcsolatai, település kapcsolatai. Itt is vannak gazdasági lehetőség, amelyeket ki lehet oknázni. A másodszorban pedig a közlekedési kapcsolatrendszer, amely tudjuk, hogy esetenként problematikus. Ennek a fejlesztése, továbbvitele is egy kiemelt feladat lesz a elkövetkező időszakban.
Szedlák Otília, aki több hazai és nemzetközi projektum kidolgozásában vett részt, az oktatásra, a mentorálásra, az új technológiák fejlesztésére helyezte a hangsúlyt.
A stratégia helyzetelemzéssel kezd, és az a helyzetelemzés valójában abból indul ki, ami mindannyiunk számára tény, és mindannyian tapasztalunk. Az pedig az, hogy a közösség lélekszáma, hogy a fiatalok később kezdenek önállósulni, hogy hosszabb, rövidebb időre külföldre mennek tanulni, dolgozni, és hogy a vidéki térségek közösségei különösen sérülékenyek. De a helyzetértékelés után a dokumentum egy igen éles váltást vesz. Ezt majd tapasztalják, vagy tapasztalták, ha olvasták, hogy ezt az itthonmaradás problémáját nem csak úgy taglalja, mint egy problémát, az elvándorlás problémáját, hanem lehetőségként veti fel, lehetőségként mutatja be arra, hogy újra értelmezzük az itthonmaradásnak a lényegét, a hazatérésnek, és a magyar közösséghez való tartozásnak a jelentését. Ilyen elemeken alapul a stratégia is, és ezek azok az elemek, amelyekről szó van abban a fejezetben, ami az itthonmaradásról szól, és elsősorban az itthonmaradókat szólítja meg, hogy lehet ragaszkodni ahhoz, amink van. A stratégia első üzenete nagyon egyértelmű, az itthonmaradáshoz elsősorban méltó környezetre, méltó életfeltételekre van szükség. Ezért kiemelt a vidéki térségeknek a további fejlesztése, a helyi életminőség javítása, az itthon maradók, az itthon levők alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetősége, legyen az bölcsőde, legyen az iskola, legyen az orvosi ellátás, szociális ellátás. Ami pedig a munkát és a magánéletet illeti, ezen sokat gondolkodtunk, és le is írtuk, hogy nagyon fontos a kettőnek az összeegyeztetése és stratégiai kérdés. Mégpedig rugalmas foglalkoztatás, részmunkaidő, csúsztatott munkaidő, kisgyermekes családok intézményi hátterének a biztosítása, és a munkavállalói jólét. Tehát társadalmi kohézióról kell elsősorban beszélnünk. Ezek mind azt szolgálják, hogy a fiatal képzett munkaerő, nem csak az értelmiség, hanem mindazok, akik hozzájárulnak a közösség megmaradásához, nem csak szívügyüknek, hanem racionálisan is a szülőföldjükön való maradáshoz ragaszkodjanak. A második csoport az ingatagok meggyőzése lenne, ugye, hogy hogyan legyen ér az itthonmaradás a mellett. A stratégia második fontos eleme azokhoz szól, akik hezitálnak, akik ingáznak, akik azon gondolkodnak, hogy menjenek, vagy maradjanak, vagy térjenek vissza. Számukra is a stratégiában konkrét, kézzelfogható ajánlatokat kell biztosítani és adni. Az egyik talán legfontosabb a vállalkozásfejlesztés és mentorálás. Külön feladatom, ugyanis én tanítok, és ezért talán az én számomra ez az egyik legfontosabb téma, a vállalkozásfejlesztés és mentorálás, a versenyképes tudásnak a felfejlesztése, valamint a rugalmas tanulási utak létrehozása. Ez nem csak intézményesített tanulást biztosít. És akkor a tanár úr már említette a mesterséges intelligencia, a digitalizáció bevezetése. És talán azt mondhatnánk, hogy lehet, hogy ma külföldön magasabb a bér, de itt van terünk továbbra is vállalkozni, itthon fejlődni, családot alapítani, és különösen a saját közösségünket erősíteni. És végül a Vajdaság Hazavár program, amely célzott üzenet a külföldön dolgozóknak. Ez a harmadik pillér, és kifejezetten a hazavárásról, a hazahívásról szól, ennek zászlós hajója a Vajdaság Hazavár program. Ez egy online platform, ami nem csak arról szól, hogy ilyen virtuális térben létezzen és hozzá lehessen szólni, hanem közérthető, naprakész információkat biztosítson, hogy bemutassa azokat a forrásokat, legyenek azok szerbiai, tartományi, vagy pedig prosperitási források, startup lehetőségek, lakáshitelek, tehát ezt mindezekről információt biztosítsanak, de ugyanakkor személyre szabott segítségre is gondoltunk, olyan helyi kapcsolattartók révén az ügyintézéshez, amely akár ingatlan kérdésekben, közösségben való beilleszkedésben is segíteni tud. Az otthonteremtés ne csak visszajönni lehessen, hanem meg is lehessen érkezni. Elsősorban ez a cél, tehát tudjanak házat venni, akik itt vannak, felújíthassák. Ehhez kapcsolódóan tudjanak vállalkozást indítani, legyen az egy programcsomag, csomag formájában. Kapjanak segítséget a pályázatírásban, mentorprogramokon keresztül pedig ezeknek a megvalósításában. A gazdasági ösztönzők esetében a szakképzett munkaerő megtartása az, amit még nagyon fontos. Mindez azt próbálja szolgálni, hogyha valaki itthon akar egzisztenciát építeni, akkor hazatérve vállalkozna, akkor ne falakba ütközzön, hanem ajtóba.
Újhelyi Ákos, a VMS köztársasági parlamenti képviselője kiemelte, Néhai Pásztor István, a VMS egykori elnöke volt az, aki felismerte, hogy a vajdasági magyar közösségnek szüksége van egy olyan gazdasági stratégiára, ami hozzájárul a közösség szülőföldön maradásához.
Most pedig egy évvel ezelőtt lassan, majd dr. Pásztor Bálint pedig felismerte azt, hogy ahhoz, hogy továbbra is boldogulni tudjunk a szülőföldünkön, ezt a stratégiát, ezt mi nekünk úgymond ráncfelvarni kell, ugyanis enélkül nem tudunk olyan sikereket elérni, mint az elmúlt időszakban. Több célt is megfogalmazott a számunkra, amikor összehívott bennünket. Az egyik ilyen fő cél az volt, hogy a vajdasági magyarok, akik itt maradtak a szülőföldünkön, azoknak újabb lehetőséget adni annak érdekében, hogy új vállalkozásokat tudjanak indítani, a meglévőket tudják fejleszteni, és az új elvárásoknak ezek a vállalkozások megfeleljenek. Ugyanis 10 év elmúlt, és emiatt már a régi koncepciók, a régi eljárások már nem felelnek meg a kihívásoknak és a piacon való boldogulásnak. A másik nagyon fontos cél, amelyet kitűzött a számunkra, az az volt, hogy az itt maradt munkavállalók, akik eddig nem részesültek támogatásba, számukra olyan keretrendszert dolgozzunk ki, hogy különböző pályázatokon részt tudjanak venni. Ez nem elsősorban vállalkozás fejlesztésről szól, hanem másfajta támogatási rendszerről. Ez lehet házfelújítás, házvásárlás és egyéb olyan pályázati rendszer, amelyet nem mint vállalkozók fognak igénybe venni, hanem mint munkavállalók. A harmadik nagyon fontos téma pedig, amelyet kitűzött nekünk, mint szakértőknek, pedig az volt, hogy a külföldre elment vajdasági magyarokat valamilyen pályázati rendszerrel, csomaggal hazahívjuk. Itt kitételként szabta meg, hogy ne csak olyan pályázatokat lehessen kiírni, amelyek vállalkozás fejlesztést tartalmaznak, hanem mellette esetleg házvásárlást és egyéb más pályázati lehetőségeket is. Ez az a három cél, amely mentén mi hozzáláttunk a stratégiának a rendszervallásához. Azt gondolom, hogy ez sikerült is a számunkra. És amit még mindig el szoktunk mondani, amikor beszélünk erről a stratégiáról, az az, hogy ez nem csak egy gazdasági stratégia, hanem attól sokkal több. Azért több, mert nem csak gazdasági elemeket tartalmaz ez a stratégia, hanem olyan dolgokat is, amelyek az előző stratégiában nem voltak benne. Ilyen például a közlekedésnek a kérdése, a szociális ellátórendszereknek a kérdése, és még számos más olyan kérdés, amelyről eddig az előző stratégiában nem volt szó. Beszeretnék még arról is számolni, hogy maga a gazdaságfejlesztés az, és a gazdasági rész az milyen támogatott tevékenységeket foglal magába. Az egyik, az első támogatott tevékenység, az a kezdő vállalkozások fejlesztéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatások biztosítása. És nagyon fontos, hogy az új stratégiában a tudásintenzív és piacképes vállalkozások fejlesztésére is hangsúlyt fogunk fektetni, hiszen ösztönözni szeretnénk a korszerű technológiáknak a bevezetését, a megújuló energiaforrások és digitális megoldások bevezetését. Működő vállalkozások innovatív, tudásintenzív fejlesztésére való áttérésének a támogatását is szeretnénk majd bevezetni a kirandó pályázatainkkal. Emellett vállalkozás, képzést és mentorálást szeretnénk majd támogatni részmunkaidőben vagy mellékfoglalkozásként indított mikrovállalkozások támogatását is szeretnék a következő időszakban támogatni. Új termékek, szolgáltatások vagy technológiák kifejlesztésének a támogatását is. Tehát egy olyan támogatási rendszert szeretnénk felállítani, amely a meglévő szerdai támogatási rendszer mellett egy párhuzamos gazdasági modell dolgoz ki, aminek köszönhetően a vajdasági magyar vállalkozók azok itthon tudnak maradni. A fiatalok házvásárlási programját is tovább szeretnénk majd vinni, illetve szeretnénk majd azt is elérni, hogy a külföldre költözött vajdasági magyarokat megszólítsuk és őket hazahívjuk.
Az elmúlt 10 évben mintegy 60 ezer vajdasági magyar ember itthon maradását segítette az első gazdaságfejlesztési stratégia. Az elmúlt évtizedben 12 pályázati körben összesen 57 felhívás jelent meg, s azokon több mint 16 ezer pályázó nyert támogatást. 500 millió euró értékű fejlesztés valósult meg, 250 millió euró euró vissza nem térítendő támogatással. A stratégia ismertetése után következtek a kérdések, a jelenlévők főként arra voltak kíváncsiak, hogy a saját terveiket megvalósíthatják-e a jövőben, lesznek-e olyan pályázatok, amik nekik megfelelőek lehetnek. Az Ubecsei Blazsanik Kristóf családjával háromszor vett részt sikeresen a Prosperitati Alapítvány pályázatain.
Az első egy kapcsolható eszköz volt 2016-ban, ezt követte egy közepes léptékű beruházás, illetve végül egy kiemelt jelentőségű gazdasági fejlesztést vállaltunk be. Valójában ötlet az mindig van, hál' Isten, igyekszünk tervezni, de mindenképp kíváncsiak vagyunk, hogy mik lesznek a föltételek, és ahhoz fogjuk kiigazítani a saját terveinket is.
Szalmas Sándor, adai papucs készítő, népi tárgyalkotó, iparművész is sikeresen szerepelt a Prosperitati Alapítvány házvásárlási pályázatán, emellett egy másik pályázaton új munkagépeket is be tudott szerezni.
A Prosperitati Alapítvány legelőször pályáztam egy házra, ami tulajdonképpen ház és műhely egybe, és utána viszont pályáztam gépekre. Úgyhogy kétszer pályáztam már sikeresen. Hát én nekem végül is ez egy nagy lehetőség volt, mert egy olyan szituációba kerültünk, hogy tulajdonképpen, hogyha Prosperitati Alapítvány nem lett volna, akkor mink vagy az utcára, vagy külföldre kerültünk volna. Hát én szeretnék újra pályázni, amennyiben lehetséges. Tulajdonképpen most már a turizmus felé gondolkodom, mivel tavaly évben Budapesten megkaptam, mint népi iparművész. Én most már 100%-osan népművészettel foglalkozom, és tulajdonképpen tanyára szeretnék majd pályázni, amennyiben lehetséges. Azért, mert össze szeretném kötni a népművészetet a tanyával. Mint tudjuk azt, hogy a tanyavilág is sajnos, de olyan helyzetbe került, hogy egyre kevesebb van. Viszont az tulajdonképpen nekünk ugyanúgy, mint a népművészet, valahol az örökségünk. És ezt a kettőt kellene összekapcsolni. A népművészetben is egyre kevesebb ember van, aki foglalkozik ebben. Itten a volt Jugoszlávia területén én vagyok az utolsó fecske, aki népművészettel, papuskészítéssel foglalkozik.
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az Óbecsei közvita zárásaként kiemelte.
Tudjuk, hogy akik elmentek, azok miért mentek el. Tudjuk, hogy ahova elmentek, ott miben erősebbek esetleg, mint itt nálunk. De hogyha mindent összeadunk és mindent összevetünk, akkor én azt gondolom, hogy az itthonmaradás, illetve a hazatérés, az mindenképpen egy versenyképes opció tud lenni. És egyre inkább az. Azért gondoljunk bele abba, hogy csak az elmúlt években közlekedésfejlesztés terén, gazdaságfejlesztés terén, oktatási fejlesztések terén, a kultúra terén, milyen konkrét programok valósultak meg, és hát ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy mindenféle nehézség dacára biztos, hogy ember léptékűbb az itthoni élet, mint nyugaton, és egészen biztos, hogy biztonságosabb és migránsmentesebb, mint nyugaton. Tehát ezek olyan értékek, amelyek versenyképessé teszik az itthonmaradást, meg a hazatérést is. Mi nem szerettünk volna abba a hibába esni, hogy túl hangsúlyozzuk azoknak a szerepét az új stratégiában, akiket hazavárunk, akik valamikor elmentek innen, hiszen ez a stratégia is elsősorban azoknak szól, akik az elmúlt 10 évet is itthon élték le, vagy ha valakinek jobban tetszik ez a megfogalmazás, itthon küszködték végig az elmúlt 10 esztendőt. Ennek ellenére nem szeretnék lemondani azokról se, akik elmentek valamikor az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben. Viszont, ha mi komolyan gondoljuk azt, hogy ők hazatérjenek, és természetesen tudjuk, hogy nem 10 000 számra fognak visszajönni, de hogyha néhány száz család visszajön, az már egészen pontosan néhány száz családdal lesz több, mint amennyien hazajöttek volna ez a program nélkül. Tehát, hogyha ez megvalósítható, akkor ez biztos, hogy úgy valósítható meg, hogy fölkínálunk egy komplex rendszer. Tehát nem elegendő az, hogy azt mondjuk, hogy gyere haza, lehet házat venni, mert visszakérdezik, hogy jó, de mit csinálják a gyerekeimmel? Hova írassam őket be? hogy találjak munkát, és így tovább, és így tovább. Hát ehhez szeretne egy átfogó rendszer biztosítani ez a stratégia, és így már egymás mellé rakható versenyképes opcióként az itthon maradás is, és a hazatérés is. És ahogy az elején mondtam, ezzel szeretném zárni is. Én hiszek abban, hogy itt van magyar jövő Vajdaságban, és lesz évtizedek múlva is. És köszönöm, hogy ebben partnerek, és hogy kérdeznek, és hisznek ebben, mert ha nem így lenne, akkor ez a stratégia, ez a fióknak készült volna, ez a stratégia, ez nem a fióknak készült, hanem azért készült, hogy megvalósuljon. És egyetértek az elhangzottakkal, és köszönöm, hogy itt a vállalkozók között is vannak olyanok, akik nem sterilen állnak ezekhez a kérdésekhez, és realisztikusan beszélnek, és tudják, hogy ehhez kell az erős politikai képviselet Magyarországon is, és itt is. Mondom, én nem szerettem volna túlságosan elpolitizálni, de természetesen ez csak akkor valósulhat meg, hogyha mi erősek leszünk itthon, és nemzeti kormánya lesz Magyarországnak. Ebben az ügyben vagyunk érdekeltek mi mindannyian, és ekkor nem fog a fióknak készülni a stratégia, hanem ekkor fog sok megvalósulni belőle.
A 2026 és 2033 közötti időszakra vonatkozó második vajdasági magyar közösség terület és gazdaságfejlesztési stratégiája tervezetének nyilvános közvitáit 7 helyszínen szervezik meg. A következő közvitát december 10-én Újvidéken a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban 17 órai kezdettel tartják. December 11-én Székelykevén a Falugazdász irodában 11 órai kezdettel, december 18-án Múzsján a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben 16 órakor, majd január 16-án a Magyar Kanizsai Városházán 17 órakor kerül sor a nyilvános közvitára. A stratégia tervezett teljes szövege a Vajdasági Magyar Szövetség és a Prosperitati Alapítvány honlapján olvasható. Az érdeklődők a javaslataikat és észrevételeiket 2026. január 20-áig az office@prosperitati.rs e-mail címre küldhetik el.
Gazdasági figyelő.
A második Vajdasági Magyar Közösség terület és gazdaságfejlesztési stratégiájának tervezetét Zomborban is ismertették. Orsovai Bibianna járt a helyszínen.
Zomborban is megvitatták a Vajdasági Magyar Közösség második terület és gazdaságfejlesztési stratégiájának tervezetét. A közvitát azért szervezték, hogy a szakemberek mellett a lakosság véleményét is kikérjék a hosszú távú célkitűzések meghatározásakor. Először dr. Nagy Imre, a Prosperitáti Alapítvány igazgató bizottságának elnöke szólt az egybegyűltekhez.
Korábban ugye széleskörű szakértői gárdát szondáztattunk, most viszont a lakosságot, az érdeklődőket, a gazdákat, a vállalkozókat, nagyvállalkozókat, tehát mind, aki ebben a stratégiában már korábban is részt vett, illetve az új fiatalokat, akik szintén részt fognak venni. A stratégia nem titkolt szándék azt, hogy a vajdasági vidéket, a vajdasági magyar közösség vidéken élő vállalkozóit, gazdáit segítse, a fiatalokat munkához juttassa, a fiatalokat helyben tartsa, hazahívjuk a fiatalokat külföldről, és így próbáljuk meg a közösséget megerősíteni Vajdaság területén, és nyilván ugye ennek az egésznek a végcélja, hogy a vajdasági magyar közösség egy élhető, gazdaságilag erős közösségbe tudjon élni, falvakban is és a városokban is.
A Vajdasági Magyar Szövetség és a Prosperitáti Alapítvány által kidolgozott második terület és gazdaságfejlesztési tervezet a 2026 és 33-as időszak célkitűzéseit foglalja magába. Péter Istvánt, a VMS Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezetének elnökét hallják.
Nagyon örülünk, hogy az öt helyszínnek az egyike a Zombor, és hogy itt egyenesben a helyiek tudnak beleszólni magába a stratégiába, hiszen tudjuk, az elkövetkező több évre határozhatja meg ez az egész vajdasági magyarságnak a jövőit, úgy a vállalkozókét, mezőgazdaságét. Nyilván a mezőgazdasági pályázatok a legnépszerűek, azon belül is nyilván az eszközvásárlás a legnépszerűbb, de amit tudni kell, hogy a Nyugat-Bácskában az arányunkhoz képest nagyobb százalékba pályáznak az itteni magyarok, amire kevesen számítottak. Én gondolom, hogy egy szórvány magyarság ennyire össze tudja kapni magát, és igenis élni akar.
A közvitán Duba Céva, a tartományi mezőgazdaságfejlesztési alap igazgatóhelyettese is részt vett.
Az ifjúságra fókuszál most, hogy hazajöjjenek a fiataljaink külföldről, hogy a szülőföldükön boldoguljanak, ezért nagyon fontos. Itt Nyugat-Bácskában a tapasztalataink szerint a földművesek, a mezőgazdasági pályázatok, amik legkedveltebbek, valamint a házvásárlási pályázatok.
Itt az Újvidéki Rádió.
A heti gazdasági figyelő folytatásában az online fizetés veszélyeire hívjuk fel a figyelmet. A mesterséges intelligencia használatával ugyanis a visszaélések száma még jobban megemelkedett. A téma kapcsán az Újvidéki Bai Zsoltot, egy számítógépes rendszerek fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó cég társtulajdonosát kérdeztük.
Ezt már évek óta folyamatosan ki vagyunk téve ennek a támadásnak. Itt a mesterséges intelligencia csak annyiban egyszerűsíti a támadó dolgát, hogy pillanatok alatt össze tud dobni egy adott tartalmat, egy adott képet, egy adott hirdetést bármilyen nyelven, bárkinek, hogy arra még könnyebben rá tudjunk harapni, tehát nem kell neki túl sok erőforrást erre biztosítania. Az, hogy mi ezt használjuk, természetesen használjuk, mert egyszerűsíti az életünket. Ez egy teljesen normális dolog, hogy online vásárolunk, ez manapság nem egy ördögtől való eszköz, viszont arra talán oda kell egy kicsit jobban figyelni, hogy hol és hogyan használjuk. Az adott kártyánál, akik kicsit is megfigyelik, megnézik. A bankkártyáknál tudják, hogy gyakorlatilag a bankkártya számát adjuk meg, megadjuk a lejárati dátumot, és van egy harmadik hitelesítő 3 vagy 4 számjegyű kód, ez általában a bankkártyának a hátlapján van, amit begépelünk, és innentől kezdve a tranzakció legtöbb esetben hiteles. Na most a bankok az utóbbi évek támadásai véget bevezették esetleg még egy hitelesítési vonalat, hogy akár SMS-be vagy más úton még egy szinten hitelesíteni kell az adott fizetést ahhoz, hogy ez átmenjen. De azért gondoljunk bele, hogy a megbízható online tereken, piactereken a bankok sem fognak még plusz SMS-t, vagyis plusz költséget csinálni saját maguknak a hitelesítésre, mert hát, hogyha valaki az Amazonon fizet, az Amazon az egy megbízható cég, ők nem fognak visszaélni az adatokkal, miért kéne még egy SMS-sel tovább hitelesíteni? Tehát, hogyha valaki megszerzi ezeket az adatokat, ezeket a hitelesítési információkat, az lehet, hogy nem tudja bárhol használni, de vásárolhat saját magának valamit, plusz az Amazonon, ahol utána SMS nem fognak kérni, tehát mi nem fogunk róla tájékoztatást kapni, hogy éppen visszaélnek az adott kártyánkkal.
Most itt szeretném, hogy egy kicsit letisztáznánk, hogy az online fizetés esetében biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy az az oldal, ahol megadjuk a kártyánk adatait, ahol megadjuk ezt a biztonsági kódot, hogy az biztos jó helyre kerül. Tehát ez a nagyobb veszélye, hogy vannak ilyen honlapok, ahol szeretnénk valamit vásárolni, és közben ez a honlap hamis, vagy pedig az a veszélye, hogy valahol valaki hozzájut a mi adatainkhoz, és utána vásárol vele.
Mind a két veszély létezik. Veszély nélkül nem tudunk élni, tehát olyan, hogy tökéletesen és biztonságos legyen, az nincs. Még nem fedeztük fel.
Akkor hogyan dönts el a személy, hogy na most ezen az oldalon rendelhet-e, fizethet-e kártyával, vagy nem?
Én azt saját tapasztalat és saját vélemény, hogy igazából, ha végig kell gondolnom, el kell döntenem, hogy mennyire szükséges-e, és azt mennyire szükséges pont onnan megszerezni. Sok esetben, ugye, ha országon belül vásárolunk, akkor azt akár megrendelhetem utánvéttel is, és azkor már nagyobb biztonságban vagyok, mert legalább egy csomagot meg fogok kapni, mikor én azt kifizetem, nem pedig kifizettem valamit. De akár a banki átutalással is jobban védve vagyok, mert ott nem adtam meg semmilyen adatot, hanem maga az eladó adja meg az ő adatait, és nem én adom meg az eladónak az én adataimat. Másik oldalról használok és mindenkinek ajánlom, hogy használjon olyan elkülönített kártyát, amivel csak online vásárol, és azon a kártyán mindig csak az az összeg legyen elérhető, amire éppen aktuálisan szüksége van, vagy csak egy meghatározott limiten belül tudjon költeni róla, így hogyha netán az adott kártyának az adatai kiszivárognak, még mindig sokkal kisebb kárt tudnak a támadók okozni, mint hogyha magához, a fő bankszámlánkhoz férnének hozzá. De akár vannak olyan banki megoldások, és hál' Istennek nálunk is terjedni fog lassan a különböző fintech megoldás, amikor egy-egy vásárláshoz külön kártyát kérhetünk, ami csak az az adott egy vásárláshoz lesz érvényes. Ezek nem fizikailag kiadott kártyák, tehát ez nem fogjuk sose meg a kézbe, de ezt program által, akár a számítógépen, akár a mobiltelefonon megkapjuk az adatokat, azt megadjuk a vásárlás során a weboldalon, és ezek az adatok egyetlen egy alkalommal lesznek érvényesek, amint átfutott az adott utalás, onnantól kezdve érvénytelenítve vannak az adatok, hát ezzel utólag visszaélni, hogy még egyszer használják azokat az adatokat, nem lehet.
Említetted, hogy van lehetőség arra, hogy legyen külön kártyánk, amin csak egy kisebb összeg van, amire szükségünk van, vagy amit arra használunk, hogy fizessünk valamit. Én tudom, hogy ez működik Magyarországon, Európában, Szerbiában. Mi a helyzet? Itt banktól függ, hogy mi igényelhetünk-e külön kártyát, vagy hogyan működik ez? Mi a te tapasztalatod? Neked van ilyen kártyád?
Banktól függ. Tehát mindenféleképp ez csak is a bank és a bank politikájától függ. Én azt tudom mondani, hogy már nagyon régen is volt ilyen kártya. Anno nem lehetett bármelyik kártyát internetes fizetésre használni, a bankok szabályzata szerint nem az véget, mert magát a kártyát nem lehetett, hanem a bankok ezt nem engedték, hanem kiadtak speciális internetes kártyát, amit külön bankszámlához kötöttek. Újabban sok bank ad mobil applikációt is a bankügyek intézéséhez, és nagyon sokszor ezekben a mobil applikációkban megengedik az, hogy legyen nekünk több számlánk, amelyek között mi bármikor áthelyezhetünk összegeket egyikről a másikra. És ha már ez lehetséges, akkor kérhetünk olyan kártyát, ami csak egy adott bankszámlához van hozzákötve, és arra a bankszámlára mi akkor teszünk rá pénzt, amikor mi azt szeretnénk, és annyi pénzt teszünk rá, amennyit éppen szükségünk van, ezzel is megvédve attól, hogy más összegek levonásra kerüljenek az adott számláról. Ez tisztán csak is a bank politikájától függ. És mivel, hogy a nemzetközi területen valószínűleg mindenki hallott már mondjuk a Revolutról, ezek a bankoknak szemet szúró cégek nagyon nagy sikert értek el pont az által, hogy nem követelik meg, hogy mi bankfiókba menjünk rendezni, hanem mindent el tudunk online rendezni. Nem kell semmit külön kérni, hanem mi összeklikkelgetjük, hogy mit akarunk. Ezek egy revolúciót indítottak el a bankoknál is, hogyha ők erről nem akarnak lemaradni, akkor nekik is lépni kell. Tehát ő náluk is megindultak ezek a fejlesztések, és Szerbiában is mondhatom, hogy egyre több banknál kerül előtérbe, hogy vannak hasonló lehetőségek. Most nem szeretnék egy bankot se külön kiemelni, reklámozni, de tudok olyan bankokat, amelyek biztosítják azt, hogy egy online applikáción keresztül mindent el tudjak rendezni, amire szükségem van.
Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletben az ünnepi vásárlásról, a megtévesztő honlapokról és a fizetési módokról beszél Szórádi Ferenc, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa. Hegedűs Erika kérdezte a fontosabb tudnivalókról.
Az online vagy webáruházaknál a vásárlás esetén azért nagyon oda kellene figyelni, hogy hát kitől és hogy vásárolunk. Az adott eset is megint arról szól, hogy hát ugye csábító, kinyitja a weboldalt, lehet, hogy keres is valamit, lehet, hogy venni akar valamit, és akkor elébe kerülnek. Ma nagyon könnyen rákathatunk olcsó dolgokra, sőt, képtelenül olcsó dolgokra is a képen. Nagyon szép képek vannak, nagyon szép jelenség van, és akkor erre esetleg ráharapunk. Különbséget tennék, a közösségi oldalakon hirdetett dolgok, azok javarésze ugye privát, apró hirdetés, stb. Tudom én, hogyha én kinyitom, akármit nyitok ki, és közben oda dobja nekem, hogy ezt akar eladni, meg azt akar eladni. Erre is felhívtam már figyelmet nagyon sok esetben, hogy ott nem klikkelünk rá semmire se, mert nagyon rosszul járatunk, elvezet bennünket valahova, ahol nem akarunk. Ha érdekel bennünket az az áru, amit ott nekünk hirtelen elindultak, akkor tegyük félre, majd kinyitjuk a keresőt, és ott beírjuk, és megpróbáljuk megtalálni azt a helyszínt, ahol az tényleg árulják.
Hivatalos oldalon.
Igen. Amiről most beszélünk, az viszont nem a közösség oldalon, mindegy, végül is, hogy hol akadt rá. A lényeg az, hogy ugye ebben az esetben is az történik, hogy megvet valamit, amit, és akkor itt jön a helyzet, amit már először is előre kifizetett. De megjött. Majd egy következő, tehát ő újra szeretett volna rendelni, újra megrendelt valamit, újra kifizette, és már nem kapta meg azt a valamit, sőt, a céget se tudja elérni semmilyen módon, hogy előtte próbálta kommunikálni velük, azt nem tudom, de hogy hiába van telefonszám, mit tudom én, azt nem tudja elérni.
De az első üzletkötés rendben ment, a második
igen.
Már nem.
Na most ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem ajánlom senkinek, hogy bármit előre kifizessen, amikor vásárol a weboldalakon, vagy internetes vásárlás bonyolítja. Egy üzletbe se fizetünk ki előre valamit. Legvégén, amikor eldöntöttük, hogy megveszünk, mondjuk, hogy csomagolja be, akkor megyünk a pénztárhoz, és kifizetjük. Miért kell, mi az a tényező, ami rávesz bennünket arra, vagy embereket rávesznek, engem biztos nem vesznek rá, hogy előre kifizesse. Mindegy, hogy 2000 dinárról beszélünk, hát én hallottam olyat, tehát 39 ezeret kivezetett a Facebookon hirdetett új telefonért, amit sose látott, meg a 39 ezer dinárját sem. De hogy ezt miért teszik az emberek, nem értem. Most ebben az esetben, amiértől ez előmerül, fölmerült megint a téma, ugye itt a panaszos által, én csak azért beszélek újra róla, mert egyszerűen
ismétlődik.
És mi, hol van az a pont, amikor valakik úgy döntenek, hogy ők előre kifizetnek valamilyen összeget?
Egyébként ez az előre kifizetés, ez ilyen utalásos kifizetés?
Hát valószínűleg, hogy utalásos, de akkor is. Tehát mindenféleképpen volt ennek más variáció, is, hogy feladnak mindenféle csomagolásba valami ilyen semmit érő valamit, és akkor kvázi 2800-nál az utánvétel. És akkor nem tudják otthon, hogy tényleg rendőrt valaki, nem is akkor kifizetik. Annak is botlalütleteti a nyomát, de hát utaláskor is. Na most én értem azt, hogy ez valamit úgy jelent, hogy utaltam a pénzt, de nem, olyan sokat nem. Ha nem tudja utólag lekommunikálni, ugye nincs kivel lekommunikálni, akkor azt kinyomozni nagyon nehéz. Csak odaértünk, azért szeretnék két tanácsot mondani, vagy az egyik, ugye az nem tanács, ez tulajdonképpen megjegyzés. Az egyik az, hogyha ez egy kis összegről beszélünk, akár egy 2000 dinár, meg három, értelme nincs, tehát sajnos ennek buttalítheti a nyomát. Nincs is kihez fordulnia, és nincs is miért. Én nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem fizetünk ki semmit előre, nincs az a vásárlási érdek, ajánlat, mondom inkább így, nincs az az ajánlat, ami nekem olyan csábító lehet, hogy én bármit 300 dinárt sem fogok kifizetni előre.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal pacséri mezőgazdasági termékeket forgalmazó cégről hallhatnak. Miklós Árpád édesapja halála után vette át a céget, november közepén pedig új üzletet nyitottak Bácskosudfalván. A fejlesztésekről és a tervekről Nagy Emília kérdezte.
Mi ismerjük egymást, tegeződünk. Kérlek, akkor mondd el, hogy mióta foglalkozol a Mikrában magával a cégvezetéssel.
2002-ben alapította édesapám a céget egy társával, valamint én 2012-ben kezdtem el hivatalosan is a cégben dolgozni, amikor befejeztem a középiskolát. Előtte is bebesegítettem már apukámnak, így nem állt tőlem messze a cég sosem. Akkor ugye apukám volt a tulajdonos, és akkor egész 2023-ig, amíg sajnos hirtelen nem távozott az élők soraiból, utána lettem hivatalosan is én a tulajdonos.
És előtte is ugye dolgoztál itt, vagy hát mivel foglalkoztál előtte, akkor azt is mondd el, kérlek.
A cégben nagyon sok mindennel foglalkoztam, minden egyes ágazatán végigmentem. A boltokban is dolgoztam, raktárban is dolgoztam, gabonátvételen is dolgoztam, elszámolásokat is csináltam. Szóval minden egyes munkán, minden egyes ranglétrán végigmentem a cégben, ami van.
Akkor mondjuk el esetleg azoknak, akik nem tudják, hogy ti konkrétan mivel foglalkoztok, mit lehet nálatok kapni, mi a ti profilatok?
Szóval nálunk egy kicsit összetettebb a cég, 10 kiskereskedelmi üzlettel rendelkezünk Topolya községben és a környékén, ahol főleg mezőgazdasági termékeket, kis és nagy kedvenceknek, valamint haszonállatoknak takarmánytápot, háztartási cikkeket, szerszámokat árulunk, valamint gabonafelvásárlással is foglalkozunk a környéken, Pacsairon egy fatelepet is üzemeltetünk, ahol ugye mindent megtalálhat az ember, amire szüksége van egy építkezésre, vagy pedig tűzre valót, esetleg több fajtát talál háziállatok törzskönyvezésével, valamint gabona és palettás áruforrozásával foglalkozom.
Most itt az előbb a kötetlen beszélgetésben önkéntelenül felhoztam egy konkurenciát, ugye? Térjünk rá egy kicsit arra, hogy van-e konkurenciátok, és mit jelentenek a konkurenciák nektek?
A több ágazatban tevékenykedünk, ezért ugye vannak konkurenciák, elég sok, de viszont ez így egészséges a piacon.
Említetted, ugye, hogy mennyi mindennel foglalkoztok, és hogy 10 településen, ugye, ezt is elmondtad. El tudjuk mondani, hogy melyik ezek a települések?
Igen. Szóval Alexa Sántich, Bajmok, Pacsér, ugye Bácskos út falva, Topolyán van két üzletünk, Kishegyes, Zenta Gunaras és Bajsán.
Bácskos út falván pár hete nyitottátok meg, ugye, az új üzletet.
Igen, az új üzletünket akkor nyitottuk, ami elég nagy sikert aratott, hogy úgy mondjam. Nagyon sok vásárlónk volt, és nagyon sok látogatónk volt. Igen, egy nagy felújításon ment keresztül az üzlet, és egy új lokáción nyitottunk egy üzletet.
És miért volt erre szükség, hogy Moravicán? Ugye Moravica Pacsér az relatív közel van egymáshoz. Miért döntöttetek úgy, hogy Moravicát is beveszitek, úgymond?
Volt már előtte üzletünk, ugye Bácskos út falván, de viszont egy kisebb, eldugottabb utcában volt, ahol nem volt elég frekventált az út. Szerettünk volna kijönni a főútra, hogy úgy mondjam, és közel a központhoz szerettünk volna egy szép nagy üzletet létrehozni. Úgy voltunk vele, hogy a Bácskos út falvi lakosság ebben gazdagodik majd.
Másik helyszínen a kisebb üzlet, vagy ami kevésbé látható, az akkor ott bezárt?
Így van, azon a helyiségen bezártuk azt az üzletet. Mivel a falu nem elég nagy, két olyan üzletet tudjunk tartani.
Mekkora a forgalom, mennyire lehet ebből most megélni?
Nagyon sokat kell számolni. Egyre nehezebb úgy kijönni belőle, hogy ugye pozitív legyen. Szóval ugye az összes költséget, hogyha megnézzük, és az összbefektetést, akkor nagyon kis haszonnal tudunk sajnos dolgozni. Ugye a piacon a minimálbérek emelkedtek, az adók emelkedtek, szóval így még jobban oda kell figyelnünk, nekem és minden kollégámnak egyaránt, arra, hogy ezeket a pluszköltségeket ugye fedezni tudjuk.
Mennyire nehéz követni az állami rendeleteket, ugye mindig jön valami új, mindig valamit újítani kell, ilyen számla, olyan számla, másik rendszer, vagy ti nem estetek bele eddig még semmi ilyesmibe?
De mindig vannak újítások, de viszont a korral menni kell, haladni kell, és ennyi ez a lényeg, mindig követni kell mindent. Elég labilis a piac, és nagyon oda kell figyelni, nagyon sokat kell számolni. Az a lényeg, hogy mit éri megcsinálni, mit nem éri meg, mivel éri meg foglalkozni.
Viszont azt elmondhatjuk, hogy olyasmivel foglalkoztok, amire itt szükség van. Tehát nem egy luxus dologról van szó, az állatoknak takarmány, tehát ez mindig kelleni fog, és itt Észak-Vajdaságban ugye nagyon sok a termelő is.
Sok. Így van, de viszont sajnos egyre kevesebb, mivel a mezőgazdaság az egy elég problémás ágazat. Szóval az emberek megtesznek mindent, ami tőlük telik, de viszont akkor is az időjáráson és az árakon múlik minden.
Találkoztok olyannal, hogy valaki egy ideig vevőtök volt, utána pedig egyszer csak már nem lesz az, mert abba hagyta mondjuk a mezőgazdaságba való tevékenykedést?
Na, nagyon sok, és nem azt mondom, hogy ez a centralizáció van, de viszont minden arra megy, hogy mindig egyre nagyobb termelők legyenek. Ugye kisebb termelők megszűnnek, akár a jószágtartók, akár a földművesek, vagy arra megy, hogy az ember befektet, nagyobb lesz, és több jószága lesz, több földet fog művelni, vagy pedig abba hagyja a munkát, és ugye eláll dolgozni valahova.
Nagyon sok mindennel foglalkoztok, ezt már elmondtad. Van-e szabadidőt, azt szokták mondani a vállalkozók, hogy mivel ők osztják be a munkaidejüket, ezért végtelen a munkaidő, tehát mindig itt kell lenni.
Nincs kötött munkaidő. Szóval az állja, nincs kötött munkaidőm, de viszont fejben ott kell lenni állandóan. Szóval általában nincs szombat, vasárnap, vagy délután, vagy ünnep, mert fejben itt kell lenni és odafigyelni a dolgokra.
Az üzletek egyébként dolgoznak hétvégén?
Szombaton rövidített nyitvatartásunk van, vasárnap pedig nem dolgozunk.
És hány munkásotok van összesen?
Összesen közel 70-en dolgoznak a cégben, úgy a raktár, az iroda, a boltok, a fuvarozásban egyaránt összesen.
Ők régóta itt vannak, sokan arra panaszkodnak vállalkozók, hogy a fiatalok, akik most fejeznek iskolát, hogy most csúnyán az ő szavukkal élve, de tényleg így mondták, hogy nem nagyon akaródzik nekük a munka.
Emberre válogassa és cég, ugye kettőn áll a vásár, mindenhol nálunk is ugyanúgy vannak emberek, akik régóta itt vannak, sok nyugdíjas embert engedtünk el az utóbbi időben, és őket pótoltuk fiatal, friss munkaerővel. Szóval vannak, akik komolyan gondolkoznak, ők velük lehet komolyan leülni és beszélni, és közösen tervezni. Általában úgy nézzük a válogatásokon, hogy ilyen emberekről legyen szó, mivel én is elég fiatal vagyok, és hosszú távon tervezek. Így ezt szeretem megkövetelni cégen belül is.
Viszont ugye mondtuk, hogy te édesapától vetted át a céget. Ez egyértelmű volt neked az iskolához is köthető? Ez mit tanultál?
Egy kicsit köthető az iskolához is, középiskolát, ugye mezőgazdaságit fejeztem, utána pedig állattenyésztési mesterdiplomám lett. Hát van köze, hogy úgy mondjam, a céghez, mivel a cégnek a fő tevékenysége ugye mezőgazdaság, de viszont magához a vállalkozáshoz, hogy úgy mondjam, nem sokat tanultam erről. Hogy úgy mondjam, vannak ilyen vállalkozási tanfolyamok, amikben lehet részt venni, ugye, ahol ugye vállalkozókat nevelnek.
Volt esetleg a fejedben, amíg édesapád élt, és nem számítottál, gondolom arra, hogy ezt ilyen gyorsan át fogod venni, hogy esetleg külföldre mész, és ott boldogulsz, vagy soha nem jutott ez mondjuk eszedbe, mert mindig is itt voltál?
Nem fordult meg a fejemben az az igazság, mivel ez egy családi vállalkozás, édesapám 2002-ben alapította, így én úgy nevelkedtem már, hogy ebben a cégben egyszer majd dolgozni szeretnék, és ugye 2012-ben jött el a pillanat, amikor hivatalosítani tudtuk ezt a munkát.
És terveztek-e bővülni a jövőben?
Bővítések mindig vannak tervben, bővítések nélkül ugye nem lehet fejlődni. Igyekezni kell a jövőben gondolkozni, és terveket gyártani, bővítések mindig vannak, csak nem mindig ugyanabban a sorrendben kerül rájuk sor, mindig valami új piac jön, amire ugye fel kell készülni, oda kell figyelni rá, korral kell haladni, az a leglényegesebb is előre menni.
És reklámra van-e még szükség? Most azt vettem észre, hogy a közösségi oldalon egyre többet foglalkoztok ilyen kis videókkal, feltesztek egy-két érdekes dolgot, tehát ez tulajdonképpen reklámnak is elmegy. Erre még szükség van? Tehát van, akivel még meg kell ismertetni a Mikrát?
Persze. Szóval nagyon nagy energiát és időt, pénzt fektetünk a marketingre, mivel el kell jutnunk az emberekhez valahogy.
És kik keresik leginkább a termékeiteket?
Az üzleteinkben nagyon sok minden megtalálható, amikre a falukban, esetleg a kisvárosokban is szükség lehet, és ami a lényeg, hogy korrekt áraink vannak. Gabona kereskedelem téren pedig közös tervezett szántóföldi termelést, pedig nem csak helyi, hanem a környező falvakból is keresnek minket, és igyekeznek velünk együtt dolgozni.
Elmondtuk a terveiteket, most mondd el kérlek azt, hogy az elmúlt időszakban milyen fejlesztések voltak.
Ja, az előző pár évnek a fejlesztéséből, hogy beruházásaiból, hogy meséljek, a 2023-ban volt egy nagy kapacitás bővítésünk Gabona felvásárlás téren, ahol két padlós raktárat építettünk összesen 3000 négyzetméter összterülettel, ahogy így több gabonát tudjunk felvásárolni, környékről is tudjanak hozzánk szállítani. 2024-ben Zentogonarasi üzleti helyiségünk kapott egy 150 négyzetméteres raktárat kapacitás bővítés céljából. 2024-ben úgy szintén Topolyán egy nagyobb üzletre költöztünk, egy ilyen 60 négyzetméteres üzletet cseréltünk le egy 220 négyzetméteres szép nagy üzlettel. Kishegyesen úgy szintén költöztünk egy 230 négyzetméteres nagyobb üzletbe. Még ugyanebben az évben gabonaszállítással elkezdtünk foglalkozni, ugyanígy akkor ugye a megvásárolt gabonát kezdtük el szállítani, ugye a saját kamionjainkkal, majd idén újra bővítettük még ezt az iparágunkat, így több kamionnal tudtuk végezni ezt a munkát. Ebben az évben pedig építettünk egy 600 négyzetméteres raktárat, ahol ugyanígy a takarmányt tudjuk még úgy szintén tárolni. Azon kívül idén hát főleg még ilyen rendszerépítéseink voltak, úgymondjam cégen belüli dolgok, innovációk.
Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
A vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal Gunarasra hívjuk hallgatóinkat. Az adományokból épült katolikus templomot 1925-ben fejezték be. Szeptemberben volt 100 éve, hogy felszentelték a Kisboldogasszony templomot, tudtuk meg Zsolnai István helybeli plébánostól, akit Hegedűs Erika kérdezett.
Gunaras környéke, erre több kis település is van, erre igazából tanyavilág volt, vagy tanyavilágon éltek az emberek. Volt egy kisebb rész, tehát azt nevezik Ógunarasnak, amikor jövünk be magába a faluba, és ott az a kezdeti része, ott volt két sor ház, tehát az út mentén két sor ház, talán 10-10 pár ház volt az út két oldalán. A Becsei Topolyút mentén azt nevezik Ógunarasnak, és természetesen ugye tanyavilág volt szanaszít szóródva, tehát akár a Péterévei úton, akár a Moholi nagy úton, akár a Hegyesi nagy úton, tehát azt ugye Szőkesornak nevezik, tehát megvan itt kincsestár rész, tehát megvannak itt különböző elnevezések, sőt, mint több Sicósor, az pedig vissza a Nagyvölgyre, Nagyvölgy felé, ahol valamikor voltak a nagyvölgyi búcsúk is, vagy a nagyvölgyi piacok, ott is valamikor több ház is volt, kis közösség élt. Valójában már igény mutatkozott több mint 100 éve arra, hogy valahol itt a környéken templom épülhessen, hiszen nem volt egyértelmű az a döntés, hogy pont ahol most állunk, ugye most a falu központjában, ahol van a templom, hogy ide épül a templom, hiszen több helyszín volt. Az egyik helyszín az maga a Szőkesori rész, tehát azt jelenti, hogy amikor a Becse-Topolya nagyútról jövünk be Gunarasra, és akkor ez a Hegyesi nagyút az földes út vezet, hogy tehát azon a részén valamerre épüljön. Egy másik felvetés volt, hogy arra nagy völgy részén legyen templom építve, és végül a dilemmát, vagy a végső döntést az a lehetőség, vagy az emberi cselekedet hozta meg, hogy egy család, Deák család adományozta ezt a földterületét, ami maga a templom, a parokja fekszik, adományozta az egyháznak, az a szándék, hogy akkor pont ide épüljön meg maga a templom. Ez 1921-es évben lehetett, hiszen 22-ben már megkezdték magát a templomot építeni. És az az érdekessége ennek a templomnak, hogy megtörtént sajnos ez a Trianon számunkra, ugye ez egy veszteség volt, így nem a kalocsai érsekség építette, mert akkor már itt egy kormányzó működött szabadkai székhelyjel, és akkor hát őhozzá fordultak a hívek, meg fordult Hegyi László lelkész, az a szándékkal, az a kérés, hogy ide templom épülhessen. Na most az akkori püspök, ugye a felépüléshez hozzátartozik, az akkori püspök, hát anyagilag nem támogatta, azt mondta, hogy ha magyarok itt szeretnének templomot, akkor ők maguk építsék meg. Na most ez az érdekesség ennek a templomnak, itt Gunarasban ez teljesen az emberek összefogásából valósult meg, tehát a téglát összehordták, az építőanyagot valaki pénzben, vagy valaki ugye jószágot adományozott, és az eladták is annak az ára, tehát sokféleképpen adtak ide összegét, csak hogy megépülhessen a templom. Na azt abban az időben is, ugye még épült, 1922-től 25-ig, de már 21-től Hegyi László lelkész itt tevékenykedett, az úgynevezett Hermec szállás, vagy Hermec tanyán működött, volt egy épület, tehát a magtászerűség, amit akkor átalakítottak ima helyé, és ott történt akkor az Isten tisztelet. Most azt, hogy a maga a lelkész az hol élt, azt már nem tudnám megmondani. Onnan egyetlen relikvia maradt meg, egy kis pad részt ott leghátul, tehát az meg lett így őrizve, és akkor ide is bekerült a templomba, az ott volt abban az ima helyen, vagy az ima épületben, és azt követően már ugye 25-ben, hogy megépült maga a templom, akkor már az Isten tisztelet az ide költözött magába a gunarasi templomba. Tehát attól, hogy 25-ben úgymond befejezték, a teljes végleges kinézete a templomnak az nem 25-ben nyerte el a mai kinézetét, hiszen maga a képek, ugye freskók, amelyek magát a mennyezetét, valamint a szentség résznél található falrészt ékesítik, azok tehát később kerültek a templomba, hiszen 1935-6-os években egy Kral vagy Kroll nevezetű festőművész készítette ezeket a gyönyörűséget, gyönyörű képeket, és azért is egyedülállóak ezek a mennyezetén lévő freskók, hiszen ez a gyönyörű kék szín különböző árnyalatával vannak megfestve, a különböző bibliai részleteket így bemutatva a közönség, a hívek számára. És az is az érdekesség, hogy azért ugye készült későbben, tehát került ugye fel a freskó, mert ezeket is emberek adományozták, tehát minden cikkely, tehát cikkelyenként van felosztva maga a mennyezet, meg akár a szentség résznél is, tehát írja is maguk az adományozókat, akik akkor ugye van, hogy húsvétkor 36-ba, 35, tehát írja a családokat, hogy mikor adományozták, hiszen ez nem volt olcsó, amit ide ugye felfestette a művész, tehát a művészt fizetni kellett, az anyagot fizetni kellett, és ez egy kisebb vagyon volt, csak egy ilyen cikkelynek a felfestése, vagy ez a művészi alkotásnak a falra való felvitele.
Hagyományos templom vitrázsokkal, úgy említette, mennyezeti freskókkal, toronnyal, nyilván harangokkal is, tehát azért, és mondta, hogy sokáig építették fokozatosan, de hogy ekkora volt az összetartozás ereje, vagy hogy éppen fokozott volt ott a Trianon után?
Persze belejátszott, hogy azt a tragédiát meg kellett élni, tehát a magyarság számára, még a németség számára is, hiszen egy teljesen idegen országba szakadtunk el. Persze, hogy meg kellett ezt élni.
Milyen nyelven is résztek ebben a templomban az elmúlt 100 évben?
Itt magában, Gunarsban mindig magyar nyelven folyt a szertartás. Itt ugye más nyelvű lakosság nem található, tehát van egy-két szerb család, de hát az ugye, tehát az kevés az összlakossághoz képest. Itt nem volt arra se igény, se lehetőség, csak magyar nyelven. Persze a zsinat előtt, ugye a római zsinat előtt, ott 64-ben, amit ugye történt, azelőtt latinul is éztek. De azt követően már a magyar nyelv lett.
Induljunk el akkor a főbejárattól. Felújított az ajtó, de bejárati, itt látunk, igen, ott a bejárati ajtó.
Igen. A bejárati ajtót azt én 2010-ben érkeztem ide, és ott magában Gunarsban nagy hagyománya van, és annak nagyon szívből örülök, a házszenteléseknek is, tehát ugye minden évben imádkozunk az adott, tehát megy az atya, és akkor az adott családért imádkozunk, és kicsit persze is beszélgették velük, tehát kérve Jóisten áldását ugye abban az esztendőben is arra a családra, hogy Jóisten vigyázzon el, segítse őket, és ez egy szép hagyomány, már ez valószínű, tehát ez már 100 éve itt van a közösségben, hiszen a falu a templomot követően lett településé. Tehát azt előtt itt igazából nem beszéltünk településről, azt követően, hogy a templom megépült, már jött az orvos, ide költözött, lett egy iskola is itt, ugye, és akkor aztán már formálódott, az emberek is költöztek be, tehát így alakult ki maga a település. Egy házszentés kapcsán egy nagyon kedves család, most már az a bácsi, ugye most már elköltözött a más világra, tehát nincs közöttünk, és akkor náluk voltam házat szentelni, és akkor ő mondta, hogy atya, nagyon rossz állapotban volt, ugye, régi bejárati ajtó, én adok egy adományt, és a többit meg maga gyűjtse.
Folytatódott az gyűjtse. Adomány.
Igen, gyűjtse össze. Adománya. És akkor hát úgy voltam vele, hogy elfogadtam persze az összeget, meg úgy is voltam vele, hogy ha nem is jön össze teljes összeg, akkor majd én ugye hozzáteszem, de jó Istennek legyen hála, nem csak az ajtó sikerültem, az ajtó fölött van egy kerek ablak, ami a kórusnál látható, és azt is ki, tehát akkor összeg összejött, ki tudtuk mind a kettőt cserélni. Az volt az első lépés, amivel megindultunk, és itt mondjuk itt magában Gunarsban azért örülök neki, hogy valóban azért az adakozás lelkülete az úgy jelen van.
Mekkora a közösség?
Ezért körüli létszámról beszélünk, de ehhez persze hozzátartozik, hogy nem csak a Gunaras hívek jönnek ide a templom, vagy nem csak ők tartoznak ehhez a templomhoz, hanem itt lévő egy-két kisebb település, mint ugye Brazília, vagy van itt még a Bogaras, igaz, hogy a Gunaras Bogaras az már nagyon kicsit település, a Brazília kicsit nagyobb, de ugye szoktak ide járni, mondjuk még Pobedáról is.
Hány harangjuk van?
Kettő harang van. Hát most a harangok, is a harangok, persze, mind a kettő, igen, mind a kettő szól. Valószínű, hogy az ott a kezdetekben, ott ugye 25-6 környékén helyezték be. Na most először egy harangot helyeztek be, a másik harang az később.
Tehát elbírja már... a torony a két harangot?
Persze, persze. Úgy is úgy lett ez megépítve, kivitelezve, hogy elbírja.
Karzaton korlát is van, nyilván kórusuk is van. Orgona ekkora templomban gondolom nem fér el,
nem, egy harmonium. Hagyományos harmónium, igen. Tehát lábbal kell fújtatni, hagyományos harmóniumban, és a karzaton is elég sokan elférünk, tehát szép nagy karzat van. Valamikor még 30-40 évvel ez a templom kicsinek bizonyult, a lélekszám sokkal nagyobb volt, tehát nem csak a faluban, hanem a környék is, akik ide jártak, meg ugye még tanyavilág is jobban élt, tehát több tanyavilág volt még, vagy ott élő emberek is ide jártak ugye szentmisére. Most már, ahogy sajnos csökken a létszám, így most már elégnek bizonyul a maga a templom belső tere.
Ha a főbejáraton bejövünk, és az oltár felé nézünk, mit látunk?
Ha belépünk, akkor balról látjuk a magát a gyóntató fülkét, két oldalt, tehát az egyik felén ugye a Szentek, vagy Szent Antal, valamint Szent Péter, van a mellékoltár, a kis Luddi barlangnál.
Nagyon barlangszerű a Lurdi barlang.
Igen, igen, barlangszerű, nagyon szépen oldották meg. Igazság szerint a mellékoltár az nem ott volt, az fönt volt itt a szentélyben, jobb oldalt, ahol most a keresztelő kút meg a felolvasó állvány van, tehát az ott volt felállítva, amikor még ugye rácsozott módon volt megoldva, ugye a zsinat előtti misézés az háttal történt, és akkor rácsok voltak, és ott volt jobb kézfelől volt ez a mellékoltár, fönt pedig a szentélyben volt ilyen fő oltár, meg valamikor sajnos ezt Dobó István atya, akkor nagy reformot ugye végrehajtva a szószéket is, tehát az eredeti, amit ugye fecskefészeknek is szoktak hívni, tehát itt is ugye volt valamikor, és azt ugye eltávolította a templomból. Például Topolyán ugye, hál' Istennek a Topolyai nagy templomban megmaradt, Péter évén is csak azért dobták ki, mert most ugye modernizálunk, tehát újítunk. Most sajnos, hogy nem kellett volna mindent, a rácsozatot, az igaz, hogy akadály lett volna az oltár számára, meg az oltár igen közel került, de mondjuk az a szószék az épp maradhatott is volna, hiszen a helye az megvolt, most ott egy Avilai Szent Teréznek a szobra található a falon, tehát ott volt a maga a szószék balkész felől.
De azért megmaradt a régi oltár.
A régi oltár, az az igazság, hogy nem maradt, csak a Szentségház teteje maradt meg, az az eredeti, tehát a 100 éves Szentségház, vagy lehet, hogy idősebb is, most ha ezt használták már ugye a miséző kápolna helyen, Hermetsz szálláson. Az egy fa állvány, ilyen négy lábon álló állványzaton volt, ami már nyiklet nyaktott, az már való igaz, hogy tönkre volt menve, és utána egy szomszéd faluban lévő asztalosnak a segítségével, tehát ő teljesen a Szentségház felső részét, az eredet, teljesen a fa mestér, tehát restaurálta, felújította, tehát gyönyörűen rendbe hozta. Az alját, tehát ami most áll maga a Szentségház, az pedig ő készítette a teljes egészében. Az egy picit összhangban, igen, modern, de összhangban van. Nagyon szépen áttalálta, tényleg gyönyörűen dolgozik, és akkor ez volt a második lépés, 2012-ben készült el, aztán ugye az új szószék, ahol a ugye pap olvas, valamint hogyha jön a püspök atya, vagy más atyák ugye ott olvasnak, hiszen valamikor csak egy szószék volt itt a templomban, akkor én átláttam, hogy legyen kettő, másikon a gyerekek olvasnak, ahonnan az atya ül, meg a lelkipásztorok, ott pedig ugye a maga a lelkipásztor, ugye épp a püspök atya, amikor itt van, tehát ünnepség vagy bírmálkozás, egyéb más programok alkalmával.
Kis közösségről beszélünk, a keresztelőt mennyire tudják használni évente?
Minden év változó, tehát több, kevesebb keresztelés van, például az idén 13-4 keresztelés volt, nem merem, csak így satszolom, tehát valamelyikében akár 15-6 is, akkor valamelyikében csak 11-2, tehát ez leföl mozog a létszám. Tehát hála jó Istennek, hogy itt is azért a faluban sok a fiatal, tehát fiatal gyerekesek, hogy két gyerekkel, három gyerekkel is vannak. Ennek köszönhetően meg az is, hogy érdekes, hogy tehát 25-6 évesen is fiúk nősülnek, tehát 25-6-7 évesen, tehát tényleg mondhatni fiatalon, ami már városon elképzelhet. Tehát nem, nagyon kevés vagy kis esetekben van, itt azért több családoknál, tehát több esetben van az, hogy tényleg, hogy fiatalon is, és az ember örül neki, hogy...
És 100 éve abból?
Persze, az eredeti keresztelőkút, ugye márvány a talpozata, neki ugye a teteje az pedig fából van készít, amit le lehet emelni, és akkor benne van a...
Látszik, hogy patinás, de úgy látszik, hogy gondozott, rendezett, igen, mert igen. Hogy nem látszik elhasználódottnak.
Hát igen, vigyázz van, persze, hogy a keresztelők útban van egy edény, és akkor abban van a víz, mert ugye a keresztvíz az, az a maga a víz, és akkor egy kicsi sót szoktunk belátvegyíteni, és aztán ugye áldja meg Szántali, meg a lelkipásztor, ugye plébános, aki ott szolgál, tehát ez minden így történik. Már a bejárati ajtónál, ahol a hívek használják a szentelt víztartót, amikor jönnek, és akkor keresztet váltva magukra indik a szentelt vizet, ott már azért a só, az a sós víz, tehát hiába van benne edény, most már mi ugye nem csak én, hanem előttem is már tettek be, de valószínű, hogy eredetileg nem volt. Nem voltak ilyen kis edénykék, amit beletettek.
Említettük, hogy az oltár a régi és az új része összhangban van. Minden.
Igen, a kinézet. Én is természetesen 16 éve vagyok itt, én is azon a... Tehát, hogy megkezdtük a felújításokat, ugye fokozatosan, hiszen, ha nem is minden évben, tehát volt, amelyik évben éppen kiagyás volt, de 2-3 évente azért mindig történt valami. Maga a templom azért 90%-ban száraz.
Nézgelődve most, hogy a templomban minden ablakon gyönyörű vitrázsok vannak, díszesek, viszont nem túl díszesek. Tehát ez is úgy összhangban van. Kit látunk, kiket látunk?
Minden ablak egy család készítette több mint 10 éve, és akkor az idén az ünnepre készültünk el a vitrázsa, tehát ugyanaz a család, akik az ablakot kifinanszírozták, vagy...
Felújították az ablakot, utána...
Kicserítők teljesen, tehát új ablakok lettek téve, és akkor ők adományozták ugye magát a vitrást is rá. Hát a vitrázs az igazából Róth Miksa művésznek a munkájából, tehát mi is azt úgymond másoltuk le, és a szenteket tekintve, vagy jobb oldalt, ugye, ahol van a magyar zászló, is ugye maga a falon, tehát arról a magyar szenték sorakoznak, kezdve Szent István első, ugye, tehát királyunk, ugye magyar királyunkra, az első szentünkről, akkor Szent Imre herceg, ugye Szent Istvánnak a fia, Árpádházi Szent Margit, akkor Szent Erzsébet, és a kórusnál megyünk fel, akkor ott pedig a Szent László királyunk. Még bal oldal található ugye a Szűzanya Szent Szíve, akkor maga Szent József a munkás, akkor Boromai Szent Károly, valamint ugye Árpádházi Szent Erzsébet, az ő is ugye magyar szent, de hát ugye így nem fért egy oldal, tehát minden magyar szent, akkor ugye átkerült a bal oldalra is.
Érdekes megoldások a képek. Ez milyen technikával készült?
Adai ipar.
Ez ipar... fotószerű?
Igen, egy géppel, tehát ilyen fólia felragasztással is. Ugye
nagyon arra ötletes, igen, és vitterem. Nagyon szép.
Igen, én is örülök neki.
Mi nem is láttam itt vajdasági templomban.
De ez volt a legolcsóbb megoldás, tehát amit tekintve, vagy a kép elkészítését tekintve, és akkor, de viszont szép. Tehát, és a másik, amit ugye mondott a kivitelező, hogy az UV-sugárzás ennek a képnek nem árt, nem használ. Tehát annál...
Nem fakul.
Nem, annál erősödik, annál jobban ráragad. Tehát az hozza ki igazából. Tehát, hogy nem kell félni, mert féltem, hogy van, amikor idővel lepattogzol, az attól nem kell félni. Most a mai technikák már ugye nagyon stabilabb anyagokat hoznak létre. Közötte ugye a stáció van, tehát a 14 stáció, ugye az, ami Urunk Jézus Krisztusnak ugye a szenvedését mutatja be, ugye Nagybőtben szoktuk mindig végigjárni a keresztúti áltatosság alkalmával a stációkat, az imádsággal, az énekekkel, valamint ugye még szobrok is ugye vannak, hiszen Szent József látható a jobb oldalt, bal oldalt Kis Szent Teréz, valamint a Szent Terézben ugye Jézus, valamint a Szűzanya szobra került be. Azok máshol voltak, és akkor mi egy elkészült így a szentély belső része, akkor ide hozattam, hogy itt elő legyen, tehát szebbet is mutat ugye maga.
Összetartozást és az összefogást tükrözi az, hogy párnázottak a padok, igen, amit kevés templomban látok Vajdaságban, tehát ilyenkor télen, amikor hideg van, mégsem hidegek a padok.
Maga a párnázat, az már előbb ide került, hogy én ide jöttem volna, nem egy 2009-ben egy itteni néni adományozta templomnak, tehát ő keresett egy textilest, vagy varot, tehát aki ezt ugye megcsinált, és akkor ide itt voltak. Kárpitozták, csak azok olyan volt, hogy mozogtak, akkor ő hozott valami kis, most már nem mozog, ez már következő lépés, tehát aki ilyen kis ragasztós technikával úgy ráragasztották, de végig is elcsúszkált. Na most akkor, amikor odaérkeztünk, hogy egy 7-8 éve eldöntöttem, hogy kell felújítani, vagy több is már 10 éve, és 9-10 éve kell felújítani magukat a padokat, padozatot, akkor nem csak, hogy a felújítás borítás zajlott, hanem a padozat kapott egy fa borítást alul is, tehát amikor a hideg kőről ugye fölépünk, belépünk a padba, akkor egy fa padlóra lépünk azért, hogy ne legyen a hideg a lábunknak, és akkor azt akkor, ugye, amikor csináltuk, akkor hát úgy volt, hogy persze valamennyi adományba összeért, a többit azt én fizettem ki, és akkor a helyi közösség vezetője, hogy zajlik ez a nagy munka, és akkor mondta, hogy hát a másik felét is meg kell csinálni. Akkor én mondtam neki, hogy én örülök neki, hogy az a kisebb összeg mellett, mert nem olyan nagy összeg jött akkor össze, mondom, a többit én spóroltam össze, mondom, az örülök, hogy ezt így meg tudom csinálni, akkor azt mondta, hogy már pedig meg lesz csinálni, és akkor mi pedig kifinanszírozzuk. Így van, és akkor ugyanabban az évben mind a két fele ugyanúgy. És a kárpitozás az pedig egyfajta ilyen belövés technikával, tehát oda most már fixírozva, tehát hogy stabilan álljon.
Adventi időszakban beszélgetünk. Itt nem csak az adventi vagy az ünnepi időszakban adakoztak, hanem gyakorlatilag itt a közösség, ez már több generációs közösség ugye a 100 év alatt, hogy akkor a családokban, ha el is költöztek, ha visszajöttek, vagy új családok települtek Gunarasra, hogy akkor azért megmaradt ez az adakozás?
Igen.
Nem csak ünnepre, hanem úgy egyébként is.
Igen, igen, megmaradt persze. Tehát sokan vannak, hála Istennek, vannak, akik tényleg segítenek, akarnak segíteni, szívből teszik, és ennek nagyon örülök. Kis nehézség az egészben, hogy nekem kell felkeresni az embereket. Aha. Aha. Tehát az az érdekessége, valamikor hogy az
nem
emberek...
Utasítóak.
Nem, nem, valamikor az emberek maguk, most is van, aki maga jelentkezik, mert van egy személy, aki, amikor a miseruhákat újítottuk fel, tehát a teljes garnitúra miseruha lett, akkor hát őt nem szorítottam meg személy szerint, mert ő már előtte egy miserát teljesen ő megfinanszírozott, mert nem volt violaszínű miseruhánk, amit ugye adventban és nagybődben használunk, évente csak kétszer. Az nem volt, valahogy az atyák nem szerezték be ugye előttem, és akkor azt ő maga megvásárolta, és akkor így ez véget nem akartam őt külön még ezért terhelni, mondom, majd mások is hagyadakoznak, és akkor hát lehetem pörölve részéről, hogy máskor szóljak, mert őt nem érdekli, akar adni, ő akar segíteni. Tehát valóban ez nagyon jó érzés, hogy ilyen módon az ember mellé állnak. Persze, hogy van, akik maguk jelentkeznek, maguk szólnak, hogy csak nyugodtan megadnak. Persze valakit meg kell szólítani, és persze, hogy semmi gond nélkül segít. Tehát ilyen vegyesen, tehát így is, úgy is.
Tőzsdei hírek.
Az újvidéki terménytőzsdén a múlt héten több volt az eladó, mint a vevő, ami az árak csökkenéséhez vezetett. Összesen 2650 tonna árut értékesítettek 62.282.000 dinár értékben. Leginkább a búzával kereskedtek, ami a teljes forgalomnak több mint a felét tette ki. A kukoricapiacon kevesebb volt az érdeklődő, miközben az eladók magasabb áron kínálták a tengerit. A hét előre haladtával azonban csökkentették az árakat, így valamelyest megindult a kereskedés. A kukorica kilóját 21 dinár 10 para, valamint 21,5 dinár közötti áron értékesítették. Az átlagár 21 dinár 24 para volt, ami 1,66%-os csökkenést jelent az előző hetihez viszonyítva. A búzapiacon a hét első felében több volt az eladó, mint az érdeklődő. A vevők egyre alacsonyabb árat kínáltak a gabonáért, emiatt néhány eladó inkább kivonult a piacról. Az árak így tovább estek. A kenyérgabona kilóját 20, valamint 20,5 dinár közötti áron értékesítették, ami 1,2%-os csökkenést jelent. A szójapiac passzív volt, rendkívül gyenge kereslettel. A vevői és eladói árak közötti különbség tovább nehezítette az üzletkötést. A gyenge forgalmat jól mutatja, hogy a hét során mindössze egy szerződést kötöttek. A szójabab kilóját minőség ellenőrzéssel és szállítással együtt 50 dináros áron értékesítették. A további ajánlatok ennél alacsonyabb áron érkeztek, de már nem kötöttek üzletet. Ahogy a többi termény esetében, az árpánál is a gyenge forgalmat a vevők hiánya okozta. A heti ajánlatok többsége nem talált vevőre, és az alacsonyabb árak sem élénkítették a kereskedést. A legalább 60 kg-os hektoliter súlyú takarmányárpát kisebb mennyiségekben adták el, kilogrammonként 21 dinár 70 parás áron.
Tőzsdei hírek.
A belgrádi börzén a múlt héten az előző héthez képest értékben jelentősen több mint a 20-szorosára nőtt a forgalom. A szerződések számában azonban kisebb mértékű változás történt. közel 3 milliárd dinár értékű kereskedést jegyeztek, és 221 szerződést kötöttek. Az úgynevezett vállalati ingyen részvények közül csak a reptéri papírokkal kereskedtek. Mindössze néhány darab cserélt gazdát naponta. Csütörtökön volt nagyobb a forgalom, amikor 106 papírt értékesítettek. Keddig 2299, szerdától pedig 2300 dinárt fizettek érte. Tegnap 2383 dináron zárt, és ennyi a mai nyitóár is. A folytatásban a devizárfolyamokról. Az euró középár folyama 117 dinár 40 para, az amerikai dolláré 100 dinár 78 para, a svájci franké 125 dinár 7 para, 100 forint 30 dinár 58 para, 100 dinár 326 forint 98 fillér, 1 euró 383 forint 87 fillér. Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták. A munkatársak Hegedűs Erika, Nagy Emília, Móricz Éva, Pócs Simon Teodóra, Horváth Csaba zenei szerkesztő és Dragan Márics műszaki munkatárs nevében Trifkovics Rita köszöni meg a figyelmet. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 órai, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. A jövő héten is számítunk a figyelmükre.